Hatodik Pál és az Ostpolitik. Páter Szabó Ferenc kommentárjának első részét hallják, Hatodik Pál keleti politikájának kezdetei címmel. Közeledik Hatodik Pál pápa boldoggá avatása. Az elmúlt napokban is vitatták itt Rómában a Pápai Magyar Intézetben Hatodik Pál pápa szolgálatának egyik legnehezebb és legvitatottabb területét, úgynevezett keleti politikáját. Ostpolitik, és mint már hírtattunk róla, bemutatták Gilberto Martinelli olasz filmrendező Mindszenti filmjét. Az Ostpolitikban vezető szerepet játszott Agostino Casaroli érsek, akit II. János Pál bíboros államtitkárává nevezett ki. Casaroli bíboros 1978-tól már a Szentszék egész diplomáciai tevékenységét vezette, de azért továbbra is figyelemmel kísérte vatikáni megbízottak révén az Ostpolitik alakulását egészen 1990-ig. Páter Szabó Ferenc jezsuita Hatodik Pál és Második János Pál pápasága idején 25 évig dolgozott itt a vatikáni rádiónál, és e pápák, valamint Casaroli bíboros tolmácsa is volt magyar politikusok vatikáni látogatásai alkalmával. Tapasztalatait egybevetve a témába vágó irodalommal igyekezett ideiglenes mérleget készíteni 2 éve Budapesten megjelent könyvében, a Vatikán keleti politikája közelről, az Ostpolitik színe és visszája címmel. Páter Szabó, aki most 1,5 hónapig Rómában részt vesz a magyar műsor szerkesztésében, kérésünkre néhány adásban felidézi a két pápa keleti politikáját, megrostálja az Ostpolitikkal kapcsolatos különböző véleményeket. Mostani első előadásának témája Hatodik Pál keleti politikájának kezdetei.
Giovanni Battista Montini 1897-1978, aki 1963. június 21-én lett 23. János utóda, befejezte az elődje által meghirdetett és megkezdett II. Vatikáni zsinatot, amely korunk legnagyobb egyháztörténeti eseménye. Ezt a pápát mára már elfelejtették, vagy bírálják, félreértik. Bírálják jobbról és balról, egyesek neki tulajdonítják az egyház mai válságát. Felejtik, nem sorolják a nagy próféta pápák közé. Nem is könnyű megőrizni Montini drámai pápossága emlékét a két rendkívüli, ma már szent egyéniség között. Rövid ideig működő elődje, a népszerű Jó János pápa és utódja, a szintén népszerű, hosszú ideig szolgáló II. János Pál után. Itt tehát Hatodik Pál pápasságát archiválták, mint hosszú drámai intermezzót a katolicizmus két döntő fejezete között, felejtve, hogy éppen Hatodik Pálnak köszönhető az egyház méreható reformja. Ő kezdte a világ minden részét behálózó apostoli utakat, új korszakot nyitott a keresztény egyházak közötti párbeszédben. Közeli boldogavatása ismét ráirányította a figyelmet.
Montini pápa identikitje.
Andrea Tornielli, olasz egyház történész, aki többek között két könyvet írt 12. Pius pápáról is, Hatodik Pálról szóló vaskos monográfiájában, az életrajzi ismertetések után részletesen bemutatja Montini milánói bíboros érsek tevékenységét. Közben igyekszik megrajzolni a leendő pápa identikitjét, lelkipásztori újítások, a baloldali olasz politikához való viszonya, a bíboros részvétele a II. Vatikáni zsinat előkészítésében, a konklávé és megválasztása. Tornielli Hatodik Pál életművéről szóló könyvének a pápai szolgálatát elemző fejezetét különös érdeklődéssel tanulmányoztam, hiszen ezeket az éveket, 1967-1978, mint a Vatikáni Rádió munkatársa, Hatodik Pál szolgálatában töltöttem. Így közelről figyelhettem azokat az eseményeket, amelyeknek hátterére ez a monográfia fényterít. Tornielli nagy szeretettel és csodálattal ír Montini pápáról. Nem titkol el bizonyos rágalmakat, vádakat, amelyek az egyházon belül, sőt a római kúria bizonyos konzervatív csoportjától és egyházellenes körök részéről érték. A szerző megrostálja és kritikusan értékeli ezeket a pápát személyesen, sokszor fájdalmasan érintő vádakat, híreszteléseket. Nagyon fontosnak tartom azokat az elemzéseket, amelyek a zsinat határozott folytatására, a haladó teológusok támogatására és az új egyházkép megfogalmazására hatására vonatkoznak. Ebben a törekvésében nagy segítséget nyújtottak neki olyan világhírű teológusok, mint a domonkos Yves Congar és a jezsuita Henri de Lubac. Mindkettőt félreállították 12. Pius alatt az 1950-es Humani Generis kezdetű enciklika közzététele idején, de 23. János, 6. Pál és 2. János Pál rehabilitálta őket. Életük végén bíborosok lettek, főleg az új zsinati egyháztant készítették elő korábbi kutatásaikkal.
A dialógus pápája.
6. Pál első Ecclesiam Suam kezdetű enciklikája 1964-ben összegezi Montini bíboros megnyilatkozásait a zsinatot előkészítő központi bizottságban, fokozatosan kialakított egyház képét a dialógusról. Párbeszéd az egyházon belül, a nem katolikus keresztényekkel, a nagy vallásokkal és a nem hívőkkel. Ma már világos, hogy Ecclesiam Suam döntően befolyásolta a zsinat további menetét, a legtöbb zsinati dokumentum megfogalmazását, amelyek sokszor a haladó és konzervatív csoportok közötti kompromisszumok eredményei. Innen magyarázható aztán, hogy a zsinat után kitört tekintélyi válság során az ellentétes irányzatok egyaránt a zsinati szövegekre hivatkoznak. Megemlítem itt 6. Pál szolgálatának néhány fontosabb eseményét. Még a zsinat alatt látogatása Szentföldön és találkozása Athenagorasz pátriárkával 1964-ben. Beszéde az ENSZ székházában. 2. körlevele a szociális kérdésekről a Populorum Progressio 1967-ben, majd egy év múlva a máig vitatott Humane Vitae a házasságról és a családról. Ezután tört ki Európa szerte a társadalomban és az egyházban a tekintély és kulturális válság, amely tovább gyűrűzött 2. János Pál szolgálata alatt is. Nem szólok most Paul Marcinkus litván-amerikai püspök és az IOR Vatikáni Bank körül kezdődő bonyodalmakról, amelyeknek tragikus végkifejlete a 80-as években 2. János Pál alatt következik be. Megemlítem még a haladó teológusok által szerkesztett holland katekizmus körüli vitákat, valamint Montini pápa külföldi apostoli útjait és a római kúria elkezdett reformját.
6. Pál dubiumai. Az üldözött helyi egyházak.
Ismeretes, hogy a keleti politikát 23. János pápa kezdeményezte. Ő küldte el előbb König Bíborost, majd Monsignor Casarolit Budapestre, hogy tárgyaljanak a kormány képviselőivel Mindszenty Bíboros ügyéről. János pápa halála után 6. Pálnak döntenie kellett, hogy folytatja-e elődje politikáját. Minden esetre a nemzetközi politika enyhülése, Montini nyitottsága, dialógus készsége és a határozott zsinati nyitás a világgal folytatandó párbeszéd felé az osztpolitik folytatását javalták. De még 23. Jánosnak ezzel kapcsolatban nem voltak kételjei, 6. Pál óvatosabb volt. Dubiumai kétségei merültek fel. Maga Casaroli bíboros is emlékirataiban felsorolja az ellenvetéseket. 6. Pál döntése előtt megkérdezte a rendkívüli ügyekkel foglalkozó kuriális bíborosokat, akik óvatosságra intve végül többségükben igent mondtak. Giovanni Barberini egyháztörténész az osztpolitikról szóló monográfiájában részletesen leírja az 1963. július 16-i vatikáni összejövetel tanácskozását, a három dúbiumra adott válaszokat. A következő három kérdést vitatták meg. Első, ha sok akadályba, nehézségbe ütközik a kezdeti érintkezés, kell-e folytatni a tárgyalásokat, mivel az egyház érdeke és a lelkek java ezt kívánja. Második, milyen irányelveket kell követni a tárgyalások során, nevezetesen a Szentszék milyen sine qua non feltételeket szabjon ahhoz, hogy valamilyen konkrét megegyezésre jussanak. Harmadik, milyen legyen a végleges álláspont a püspökök és más egyháziak államnak tett eskütétele kérdésében Csehszlovákiában. A vita során különböző vélemények merültek fel, a római kúriában ugyanis voltak olyan főpapok, akik ellenezték a keleti politikát, és már korábban 12. Pius idejében a balra nyitó Montini ellen áskálódtak. Erről bőven írt Tornielli. Barberini szerint voltak olyanok, akik az osztpolitik főszereplőjét, Monsignor Casarolit kriptokommunistának tartották. A diplomata viszont többször ismételt elvét követte, ha valaki a rabokkal akar beszélni, annak előbb a börtönőrökkel kell szót értenie. Minden esetre a hatodik Pál dúbiumai teljesen nem tűntek el. Ezt bizonyítja többek között a Domitilla katakombában 1965. szeptember 12-én mondott beszéde, amelyben részletesen kitért az egyház üldözésekre. Egyes keresztények még katakombákban élnek, az ateista totalitárius rendszerek üldözésükkel, a vallásszabadság elfojtásával, a papok és szerzetesek bebörtönzésével az egyház kihalását célozzák. A pápa beszéde nem nevezett meg országokat, de világos volt, hogy nem csak Kínát és a Szovjetuniót célozta, hanem az úgynevezett szocialista országokat is. Ekkor már lezárult a csehszlovák kormánnyal folytatott nehéz tárgyalások első fázisa, és létrejött az 1964-es budapesti részleges megállapodás. Két nappal később, 1965. szeptember 14-én a zsinat negyedik ülésszakának megnyitásakor mondott beszédében 6. Pál ismét csak visszatért a kommunista-szocialista államokban folyó egyházüldözésre, anélkül, hogy megnevezte volna az országokat. Utalt arra is, hogy egyes főpásztorok nem jöttek el a zsinatra. 6. Pál azért szorongott, nehogy az üldözött szenvedő katolikusok azt gondolják, hogy a pápa elfelejtette őket, miközben megbizotja a kommunista országok képviselőivel tárgyal. A pápa említett két beszéde negatív hatást, tiltakozást váltott ki Csehszlovákiában és Magyarországon is. Tény az, hogy a 60-as években tovább folytak a koholt perek és egyháziak bebörtönzései, tehát folytatódott az egyház elnyomása. Közben tartott a zsinati vita a Gaudium ez persze kezdetű konstitúcióról, amely tárgyal a modern ateizmusról is, de többek javaslatára a dokumentum nem nevezi meg a marxista-kommunista ateizmust. Ezzel is mintegy nyitva hagyva kaput az osztpolitiknak, a modus vivendi keresésének, amely Villó Biboros kifejezésével inkább modus non moriendi volt.
6. Pál és az osztpolitik Páter Szabó Ferenc kommentárjának első részét hallották, 6. Pál keleti politikájának kezdetei címmel.